bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy kimondjunk dolgokat, hogy lépéseket tegyünk meg, vagy maradjunk, hogy kimenjünk, vagy bemenjünk, hogy szembenézzünk valamivel, hogy bízzunk és tervezzünk, egész egyszerűen ahhoz, hogy minden nyilvánvaló szorongás ellenére létezzünk.
Mi a bátorság? A bátorság nem csak hősiesség, nem csak megszólítás, nem csak bizalom. A bátorság átfogja létünk minden mozzanatát, mert maga a lét is bátorság. Nem mondjuk a fontosra, hogy mindegy. Nem vagyunk közömbösek. Nem mellékesen éljük meg érzéseinket. Nem megszokásból kérdezünk és válaszolunk.
A bátorság három dimenziójáról beszélünk. Nem három bátorságról, hanem egy bátorságról. A három dimenziót három szimbólumban fejezzük ki, a lovag, a nő és a gyermek képével.
Honnan veszed a bátorságot, hogy kilépj olyan mezőkre, ahová nem lépett ki még senki? Honnan veszed a bátorságot, hogy bemenj olyan kapukon, amelyek mögött nem tudod, mi rejtezik? Honnan veszed a bátorságot, hogy megszólalj a teljes csöndben?
A lovag bátorsága az, amely képes kilépni, belépni és megszólalni. A lovag bátorsága ad erőt az lenni, aki vagy. Ennek a bátorságnak önmagába néző mélysége van. Ez az önmagaként lét bátorsága.
Honnan veszed a bátorságot, hogy belenézz a szemébe úgy, hogy a tükörbe sem tudsz nézni? Honnan veszed a bátorságot, hogy megfogd a kezét, miközben remeg a kezed? Honnan veszed a bátorságot, hogy bátoríts, miközben te is bátorításra szorulsz?
A nő bátorsága az, amely képes belátni, megtartani és bátorítani. A nő bátorsága ad erőt másokkal együtt élni. Ennek a bátorságnak a másikat megölelő szélessége van. Ez a részként lét bátorsága.
Honnan veszed a bátorságot, hogy felnéz, amikor minden magába roskad? Honnan veszed a bátorságot, hogy bíz, amikor annyiszor csalódtál már? Honnan veszed a bátorságot, hogy tervezz a jövőre, amikor a múltat is cipeled?
A gyermek bátorsága az, amely tud elengedni, bízni és tervezni. A gyermek bátorsága ad erőt kicsinek lenni és elfogadni. Ennek a bátorságnak felfelé és előre tekintő magassága van. Ez a teremtményként lét bátorsága.
Honnan veszed a bátorságot, hogy reggel felkelj és fuss a nappal? Honnan veszed a bátorságot, hogy este lepihenj a nappal? Honnan veszed a bátorságot, hogy élj?
Honnan veszed a bátorságot? A kérdésben mindig ugyanarról a bátorságról van szó, mégis az élethelyzetből adódóan erre különbözőképpen válaszolunk. Most a bátorság három dimenzióját különböztetjük meg. Természetesen ez a megkülönböztetés önkényes, ennél sokkal több és árnyaltabb értelmezései lehetnek a bátorságnak, mégis e három dimenzió emberi létünk három nagyon fontos elemére mutat rá. Önmagunk létére, a közösségben való létre és a teremtményként való létre. Önmagunk léte a bátorság mélységét, a közösségben való lét a bátorság szélességét, a teremtményként való lét a bátorság magasságát vetíti ki.
Önmagunk létéhez magunkban néző bátorságra, a közösségben való léthez a másikra tekintő bátorságra, a teremtményként való léthez felfelé irányuló bátorságra van szükségünk. Az önmagunk létében álló bátorságot a lovagok bátorságának nevezzük, A közösségben álló bátorságot a nők bátorságának nevezzük. A teremtményként lét bátorságát pedig a gyermekek bátorságának. A lovagok bátorsága, a nők bátorsága és a gyermekek bátorsága tehát szimbólumok, amelyek megjelenhetnek mind férfiakban, nőkben, idősebbekben és fiatalokban egyaránt.
A bátorságot csak akkor érthetjük meg, ha előbb megértjük az embert, az ember világát és e világ szerkezetét és értékeit. Csak azt tudja, hogy mire kell igent mondania és mit kell elutasítania, aki ismeri mindezt. Kedves barátaim, most nézzétek meg egy rövid színdarabot a magyari féle színtársulat előadásában. Címe a Kötéltáncok.
Látom a fejed felett a kérdőjelet, nem érted, miért nem vagy boldog? Hiszen itt mindent lehet, ide az anyád elől is elrejtheted a fejed felől a kérdőjelet. És ha olyasmit szeretnél nekem mondani, amit én még nem tudok, akkor azt mondd meg, hogy miért mindig a szimpatikusabb állatok a vesztesek, olyanok a gár, a gyalog a kukban, a préri farkas, aki lukat itt a kanyomban, mégis mindig újra próbálja, jobb lesz minden. Nekem elhiheted, leesik az állat, kinyílik a szemed, és észreveszed, de is észreveszed a fejed felett a kérdőjelet. Látod a fejed felett a kérdőjelet. A fejed felett van saját kérdőjelet. Látok rajtam, de nem látok belém. Én egy univerzális gondolkodóval élek, aki folyton boldogabb akar lenni, és nem érti meg, hogy ez nem így működik, nem ilyen egyszerű. És folytatnám még tovább is, van, de félbeszakít, és azt mondja, hogy ez az élet szerinte annyira egyszerű, hogy az már fáj. Mégis érdekes, láthatnám én is. Hát persze, hogy láthatnád, csak akkor ne legyél már ilyen mélységesen felületes. Mondd meg, milyen legyek, mikor egy rajzfilmben élek együtt veled, együtt veled. És ott van a fejed felett a kérdőjelet. Neked is ott van a fejed felett a kérdőjelet. A fejed felett van saját kérdőjelet.
A fejetek felett a kérdőjelet. Arról beszéltünk, hogy a lovag bátorsága az önmagaként lét bátorsága, amely mélységekben néz. Most hát azt gondolom, hogy a kötéltáncos szó szerint a legnagyobb mélységekben néz. Mestersége az egyensúlyozás, életét egy vékony kötél tartja. Ki gondolná azt, hogy ez a bátor ember képes összetörni? Ki gondolná azt, hogy egy hír megrettenti a profit? Te gondolnád? Te gondolnád ezt? Te, aki ott ülsz, igen, ott az ég alatt. Összerezzentél? Igen, rá gondolok. Nehogy azt higgyétek, hogy bárkit is ki tudok ilyen távolságból szúrni, amikor azt mondom, hogy te vagy ott az ég alatt, vagy a fa alatt, valójában senkire nem gondolok, illetve mindenkire gondolok, ez csak ilyen retorikai fogás. De vegye mindenki magára ezt a kérdést, mert nem tudok mindenkire mutatni, mert ez a kérdés, a bátorság kérdése mindenkihez szól. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy a bátorság egy rendkívül összetett jelenség. Mark Twain így fogalmaz.
Valójában az a bátor ember, aki ellenáll a félelemnek, aki legyőzi a félelmét, nem pedig az, akiből hiányzik a félelem.
Tehát a bátorság nem azt jelenti, hogy nincs félelem. Az ellenállás nem azt jelenti tehát, hogy megszűnik a félelem. Higgyétek el, hogy nem arról a bátorságról van szó, ami az őrültek bátorsága, vagy az őrültek vakmerőség, amikor nem érezzük a félelmet, hanem arról a bátorságról beszélünk, amikor a félelem ellenére is megteszünk valamit. Amikor a félelmünk ellenére is létezünk, amikor félelmünk ellenére is képesek vagyunk önmagunk lenni. Amikor a tanítványok hajója, emlékeztek, a galilai tengeren viharba került. Ott rettegnek a tanítványok, azt nézik, hogy hogy kerül ide ez a szél. Összerezzenek, félnek, megijednek. Halálfélelem lesz úrrá rajtuk. Jézus nem azt mondja nekik, mint amit egyébként nagyon sokszor mond a Szentírás, hogy ne féljetek. Hát hogy ne félnének? Oda lehet az életük. A nagy erős halászok pontosan tudják, hogy milyen félelmetes ez a vihar. Azt mondja Jézus neki, miért féltek ennyire? Ebben a kérdésben benne van az a tudat és az a gondolat, hogy a félelem igenis jelen van. Nem azt mondja, ne féljetek, felejtsétek el, hanem azt kérdezi, miért féltek ennyire, hogyha veletek van a hajón az, aki teremtette ezt a tengert, és teremtette ezt a vihart is. Ennek a kérdésnek a jelentősége abban áll tehát, hogy felismeri az emberi lét esetlegességét és a halál elkerülhetetlenségét. A mai napon a lovak bátorságáról van szó. Arról a bátorságról, amelynek mélysége van, amelyben saját magunkkal kell szembenézni. Saját magunkkal kell szembenézni, de általában ez nem a színpadon, nem a pulpituson, nem a szószéken, nem a munkahelyen és nem nyilvánosan történik. Ugyanúgy, ahogy a kötéltáncos jelenetében ez az egész az öltözőben történik, vagy ott, ahol gyakorolni szoktunk. A belső szobánkban. A lovak bátorsága, az önmagában néző bátorság, amelynek mélysége van, a páncél mögött van. Nem elől, nem a színtéren. Ez a saját magunk belső szobájáról szól. Mert lovaggá senki sem születik. A középkorban legalább 20-22 évesen, de átlagosan 25 éves korban váltak az apródok lovaggá. A lovagnak meg kellett előbb ismerni a világot, amely körülveszi. Meg kellett barátkozni a teremtett világban. A hat lovagi művészetben legyőzi a távolságot, amikor lovagolni tanul. Megismeri a vizet, amikor úszni tanul. Megismeri a levegőt, amikor sólyommal tanul meg vadászni. Megismeri a fájdalmat, amikor ötölvívást gyakorol. Elkezd gondolkozni, amikor sakkozik. És végül megpróbálja önmagát kifejezni, ami szintén az egyik legnagyobb bátorság, amikor verset kell írnia. Lovaglás, úszás, sólyommal való vadászat, ökölvívás, sakk és versírás. Ezek hát azok, amelyek lovaggá teszik az apródot. A bátorság nem sorolható be csupán az erények közé. Ez nem csupán egyetlen egy erény, vagy minden erény összefoglaló nevét mondhatjuk bátorságnak, de ez sokkal fontosabb és sokkal mélyebb, mint hogy egy legyen a többi közül. Sokkal összetettebb jelenség. Te meg tudnád mondani, mi az, hogy bátorság? Te meg tudnád fogalmazni magadnak, mi az, hogy bátorság? Hallgassatok meg most két igaz történetet, egy mentésről és egy iskolai felmérésről. Mind a kettő a bátorságról szól, mégis nagyon különböznek egymástól.
2006. június 28-án hatalmas eső zúdult Ludány halászira és környékére. A víz az Ipoly folyó holtágát felduzzasztotta, és olyan erős volt a sodrása, hogy magával ragadott egy Széchenyi férfit, aki a kerékpárjával akart átkelni rajta. A segítségére siető másik férfit is elsodorta a víz, ezért a szemtanúk a rendőrségtől kértek segítséget. A helyszínre a Széchenyi rendőrkapitányság két rendőre, Majlik Ottó rendőrhadnagy és Súlyog Csaba rendőrtörzsőrmester érkezett ki először. Majlik Ottó a derekára erősített egy kötelet, melynek segítségével a társa biztosította őt, és átkelt az erős sodráson. Megpróbálta a bajba jutottaknak kötelet leúsztatni, de ez többszöri próbálkozásra sem sikerült. Közben a helyszínre érkeztek a tűzoltók, akik Majlik hadnagy segítségével próbáltak a két férfihez eljutni, de az erős sodrás miatt ez nekik sem sikerült. Végül egy csónakkal tudták csak a mentést végrehajtani, melyet szintén a rendőrök segítségével kötéllel juttattak biztonságos helyre. A két rendőr közel másfél órát töltött el a vízben mentés közben. Az igazságügyi és rendészeti miniszter bátorság érdemjelet adományozott számukra, amelyet az ünnepi állománygyűlésen vehettek át. 9 éves kislányom torka szakadtából kiabált, hogy nem akar iskolába menni, mert egy közismert felmérést fognak írni aznap. Rettegett attól, hogy olvasási nehézségei előjönnek, és még a kérdéseket sem lesz képes elolvasni, nemhogy válaszokat is adjon. Félelme nőtt és nőtt, egészen addig, amíg fizikailag is rosszul lett. Több mint egy órába telt, amire sikerült meggyőznöm arról, hogy öltözzön fel. Amikor megérkeztünk az iskolába, könyörgött nekem, hogy ne vigyem be. Egyszerűen nem tudom megcsinálni, anya, nem tudom megírni a felmérést. Aggódva próbáltam kihúzni őt a kocsiból, ám egyszer csak hirtelen letörölte a könnyeit. Kiszállt és velem együtt az ajtóhoz lépett. Ámulatba ejtett a bátorsága. El tudja bárki is képzelni, hogy mennyi bátorságra volt szüksége a kislányomnak ahhoz, hogy szembenézzen egy egyszerű felméréssel.
Világos, hogy két nagyon különböző történetről van szó, mégis mind a kettőről elmondható, hogy a bátorságról szól. Az egyikben egy rangos állami kitüntetés fejezi ki a bátorságot, ez a bátorság érdemjel, a másik pedig az édesanyja ismeri el a kislányának a bátorságát. Az első történetben a bajba jutott ember kimentéséről általánosan elmondhatjuk azt, hogy ez egy bátor cselekedet. Ezt mindazok igazolják, akik ott voltak, a mentők, a tűzoltók, a rendőrök, mindenki, aki látta, azt mondhatja, hogy ez tényleg egy bátor cselekedet. A másik történetet nézzük, akkor nem annyira egyértelmű ez a kérdés. Az iskola kapuján való belépésért nem nagyon adnak kitüntetést, nem nagyon adnak érdemjelet. Mert ha adnának, akkor nekem nagyon sok lenne, meg gondolom neked is, aki ott ülsz, meg mindannyiunknak, de nyilvánvaló, az iskolába való belépés külső szemlélő számára nem olyan nagy tett, nem olyan bátor cselekedet, de a kislány saját magához képest viszont nagyon-nagyon-nagyon bátor cselekedetet vitt végez. A kockázat hatalmas. Hatalmas, amelyet a két rendőr vállalt, külső tényezőkkel is mérhető, ott volt az áradás, ott volt a fáradtság, amelyel már, amivel dolgoztak, és ami rájuk rakódott, ott volt a teher, ott volt a kockázata annak, hogy elszakad a kötél, hogy elsodorja őket is az ár. Ezek mind külső tényezőkkel is mérhető. A kislánnyal kapcsolatban nem mondható el ez, a kockázat ott is nagy, de nem mérhető külső tényezőkkel, belső énnyét tekintve azonban nagyon is mérhető, hogyha azokra a kudarcokra, esetleges kudarcokra gondolunk, amely végig kísérhette volna egész életét, ha nem lép be akkor az iskola kapuján. Ha bárki más tette volna meg azt, amit a két rendőr megtett, ugyanúgy bátor cselekedetnek tartanánk, és valószínűleg ugyanúgy megkapták volna ezt a kitüntetést. Ha bárki más lépett volna be az iskola kapuján, mint ez a kislány, alig ha tartanánk ezt nagy és hatalmas bátor cselekedetnek. Arisztotelész, a görög filozófus azt mondja, hogy a bátorság valahol a félelem és a magabiztosság között van. A két rendőr nyilvánvalóan félt az árvízben, de amíg mentettek, nem a félelem határozta meg őket, hanem sokkal inkább a felkészültségük, sokkal inkább az a tapasztalatuk, amellyel kimentették az embereket. Így hallatszik? Hol maradtatok le? Tehát a két rendőrt, hogyha összehasonlítjuk a történetet, a két rendőr bizonyára félt, és megvolt okuk a félelemre, de amikor mentettek, sokkal inkább a tapasztalatuk, sokkal inkább az a rutin vezérelte őket, amellyel addig is mentettek, és nem annyira a félelem határozta meg őket. Inkább magabiztosak voltak, és csinálták azt, ami a feladatuk, ami a munkájuk. Azt mondhatnánk, hogy a kislány esetében, és látjuk, szó sincs magabiztosságról. Sokkal inkább a félelme határozta meg a cselekedeteit, és ennek a félelemnek a legyőzése jelentette a bátorságot. A lovagi bátorság a tornákban mutatkozott meg. A lovagok alig várták, hogy bemutathassák tehetségüket, erejüket, gyorsaságukat, hogy megmutathassák ezt egy hűbér úrnak, aki valószínűleg esetleg a szolgálatukba fogadja őket, vagy egy özvegyasszonynak, aki ugyanígy a kegyeibe fogadja őket. Azt hihetnénk, hogy ma is számtalan lovaggal van dolgunk, ma is számtalan lovagot láthatunk a képernyőkön, a valóság sok áradatában. Azt hihetnénk, hogy ott mindenki keresi a nagy próbát, a nagy bátorság próbát, hogy vajon meg tud-e állni. De azt láthatjuk, hogy ez egyenes út a pokolba. Mind elbuknak, emberi roncsok lesznek, öngyilkosok akarnak lenni, eldobják gyermekeiket, összeomlik házasságuk, vagy tönkre megy egészségük. Konkrétan BBXY-ról és VVXY-ról beszélek, be tudjátok helyettesíteni őket. Mert a mai ember, a modern ember ostoba és így kiállt, Uram, hadd menjek kísértésbe, hogy kipróbálhassam magam, hogy láthassam, hogy én hűséges vagyok, hogy erős vagyok, hogy igazi lovag vagyok, és mind elbukunk. És mind elbuknak. A keresztény lovag sokkal többet tud az életről. Ő nem azt kiáltja, hadd menjek kísértésbe, hanem úgy imádkozik, ne vigy minket kísértésbe, mert biztosan tudjuk, hogy elbukunk. Minden bátorság, amely a szélsőségekben csak lovag akar lenni, és csak a külsőt, csak a szépséget, csak az erőt, csak a nagyságot akarja demonstrálni, elbukik, hazárdírozik saját életével és társaik életével. Az igazi bátorság nem csak a lovagi tornákban és látványos próbákban érhető tetten, és higgyétek el, elsősorban nem ott. A lovagok, az apródok egész életüket 5-7 éves koruktól ennek a célnak, ennek a feladatnak szentelték, és a bátorságot tanulták. A bátorságban önmagukkal néztek szemben. Vállalták küldetésüket, vállalták sorsukat. És ebben teljesen egyedül vannak. Egyedül élik életüket, egyedül maradnak életük végével is.
A lovag talpig fegyverben lovagol egy völgyön keresztül. Az egyik oldalán a halál figurája, a másik oldalán az ördög alkotja kíséretét. Egyedül léte révén részesedik abban a hatalomban, mely bátorságot ad neki ahhoz, hogy igent mondjon önmagára, a létezés jelenlevő tagadása a halál ellenére.
Köszönjük, de hogyan mondhatnánk igent önmagunkra? Egyáltalán ki vagyok én? A lovagi bátorság központi kérdése önmagunk létének kérdése. Keresed önmagad? Esetleg azért vagy itt? Vagy tudod, ki vagy? Tudod, ki vagy? Tudom, sokan messziről jöttetek. Olvastam a chat falat a csillagponton. Azt is tudom, hogy van, aki éppen az egyik táborból esett be. Lehet, hogy vannak olyanok, akik vizitúráról jöttek, ki se tudták mosni a ruhájukat. Szagold csak meg a szomszédot. Biztosan vagytok olyanok, akik mind azért keresitek, és azt keresitek, hogy kik is vagytok valójában. Azt a kérdést teszitek fel, ki vagyok én, mi vagyok én. Egyébként tele vagytok a hétköznapok kihívásaival, tele vagytok az iskolával, vagy tele vagytok a munkahelyen, és igazából nincs időtök ilyen kérdésekkel foglalkozni, hogy ki vagyok, mi vagyok, mi végre vagyok. Nagyon jó, hogy itt vagytok. Nyugodjatok meg egy pillanatra, felejtsétek el a hétköznapot, a munkahelyet és mindent, és szánjatok rá időt arra, hogy feltegyétek ezt a kérdést, ki vagyok, mi vagyok. Ne kerüld el ezt a kérdést, különben mások mondják meg neked, nekem, hogy ki vagyunk, mik vagyunk.
Egy mondat a zsarnokságról. Mert ahol zsarnokság van, minden hiában. E dal is. Az ilyen hű, akármilyen mű. Mert ott áll, eleve sírodnál. Ő mondja meg, ki voltál. Porod is neki szolgál.
Ő mondja meg, ki voltál. Ez benne van abban a mondatban a zsarnokságról. És a zsarnokságnak, a katonai diktatúrának az egyik legiszonyúbb eleme az, amikor saját énedet formálják át, és megmondják, ki voltál és ki vagy.
Kérünk mindenkit, aki az alábbi eltűnt kiskorúakkal
találkoztam
kapcsolatban
három nagymamával.
Bármilyen érdemleges információval
rendelkezik. Egy asztalnál ültünk, és ott ültek velem szembe. Képzeljetek el három nagymamát,
06,
akik nem kötögettek 5, otthon.
55,
ők
111,
pontosan emlékeztek és kitartóak voltak.
Vagy a 107,
ők azok, akik genetikában, pszichológiában és jobban képezték magukat. Elveszítették
keresünk
az unokájukat.
Attilát,
és keresték
Nagy
kitartóan
Vivian,
az unokájukat.
Gyarmati
többen is.
Andreát,
minden lehetséges
Csiki
módon
Claudiát,
keresték őket. Az egyik
Vázár,
nagymamának
Ingát,
8 hónapos kis unokája volt, amikor Váci megölték Adrián, a lányát, a baba édesanyját.
Jónás Tibort,
nem tudja,
Bauda
hogy hol van
Krisztinát,
a kislánya. Azóta megtalálta.
Szabó
22
Tamás,
éves volt az unokája, amikor megtalálta.
Déd
nagymama lett már. Visszakapta a nevét,
Matolcsi
visszakapta
Veronikát,
énjét, és visszakapta a történetét
Balogh
ez a lány.
Amáliát.
A másik nagymama
kérjük,
még nem találta meg unokáját, annak idején elhurcolták állapotos lányát, a fogságban megölték, a kislányt megszülte, ismeretlen helyre vitték. A gyilkosok nevelték fel. Mind a mai napig nem tudja, hogy hol van és mit csinál. És amikor kérdeztük őt, hogy biztos meg akarja keresni,
06,
azt mondta,
80,
higgyétek
5,
el,
55,
hosszú ideig senkinek nem lehet hazugságban élni. Azt meséli, nem telik el nap, hogy házuk ajtaján, a nagymamák házának ajtaján ne csöngetne be egy hozzám vagy hozzád hasonló fiatal, és ne adna vérmintát, DNS mintát, azért, hogy megtudja, hogy kicsoda ő valójában. Ez mai történet. Véresen komoly történet a szó szoros értelmében. Persze rendszerint azt a választ kapják, hogy ők azok, aminek az igazolványuk mondja, de ott van a kérdés, minden nap becsönget valaki, valóban az vagyok, aki vagyok. Valóban az a nevem, ami a nevem. Valóban azok a szüleim, akik a szüleim. Lehet, hogy vannak köztetek olyanok, akik nem biztosak abban, hogy valóban azok, akiknek mondják őket. Valószínűleg ül itt valaki, aki olyan titkokat rejt, hogyha arra fény derülne, akkor nem is ülnél mellette. Tudom biztosan, hogy van köztetek olyan, akiben már felmerült az a kérdés, hogy lehet, hogy a szülei nem is az igazi szülei. Ki vagyok valójában? Mi az igazi neved? Mi az igazi éned? Ki néz rád a tükörből? Kényelmetlen kérdések? Azok. Hagyjam abba? Nem hagyom. Hagyjalak békén. Az vagy, aki vagy. Valóban az vagy, aki vagy. Kálvin János is ismerte ezt az érzést, aki 500 éve született, és így ír róla.
Mert melyik ember az, szélese világon, aki nem maradna szívesen úgy, amint van, és amelyik nem marad is úgy mindaddig, amíg meg nem ismeri magát.
Próbálunk menekülni a ki vagyok, mi vagyok kérdéstől, de nem maradhatunk úgy, ahogy vagyunk. Szembe kell néznünk ezzel. A Szentírásban számtalan történet van, amikor valaki ráébred igaz énjére. Az egyiptomi kivonulás, a szolgaság házából való megszabadulás és megtérés az egyik legfontosabb esemény a választott nép történetében, és az egyik legfontosabb esemény a választott nép vezetőjének, Mózesnek az életében. Mózes, a nép vezetője, többször feltehette magának ezt a kérdést, honnan vegyem a bátorságot. Feltehette ezt a kérdést, amikor a lovak bátorságára, amikor a nők bátorságára és amikor a gyermekek bátorságára volt szüksége. Ma életének egy olyan pillanatába tekintsünk be, amikor ráébred önmagára, és így megtapasztalja azt, hogy önmaga lenni nem is olyan könnyű.
Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment atyafiaihoz, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atyafiai közül. Körülnézett. És amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt. Miért vered a fele barátodat? Az így szólt. Ki tett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes megijedt, és ezt mondta. Bizony, kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra keresztette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál.
Brutális történet, nem? Mózes, a nép vezetője, egyszerűen agyonver egy embert, amikor ráébred arra, hogy kicsoda ő valójában. Egy pillanatra felejtsétek el ezt a brutalitást. Érezzétek azt, hogy ez egy nagyon éles kérdés. Mert egyébként ezt az izraeliták szemszögéből, a rabszolgák szemszögéből nézhetnénk egy hős történetnek is. Végre valaki megadta annak az egyiptominak. Végre valaki megszabadított bennünket. Mózes lehetett volna Sámson, vagy Zorró, vagy nem tudom. Higgyétek el, az, hogy ő maga ráébred arra, hogy kicsoda, ebben a lovagi bátorságban az egyik legfontosabb dolog az, hogy mindezt megteszi, ráébred ennek a rettenetére, elmenekül, és végre leül egy kút mellé. Vajon a kút vizéből kinézett rá vissza? Ki az Mózes? Az Új Szövetségben is láthatjuk a 12 éves Jézus történetét. Ne tévesszem meg benneteket, hogy itt gyermekről van szó, itt megint csak a lovagi bátorsággal szembesülünk.
Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felment Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre, mivel azt hitték, hogy az utitársak körében van. Elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban. Amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.
Hát a 12 éves Jézus megismerése sem egyszerű történet. Azért rögtön megnyugtathatjuk magunkat, hogy végül is Jézus felnő, gyarapodik bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben, tehát olyan nagy baj nincs. Nincs nagy baj, hiszen a farizeusokat, a tanítókat elkápráztatja a kérdéseivel és válaszaival, ami a templomban elhangzott, tehát egy okos fiúról van szó. Ám hogyha figyelmesen végigolvassuk a történetet, azért ez egy egészen radikális folyamat. Elvész egy gyermek, keresik a szülei, és amikor 3 nap után megtalálják, azt mondja a gyermek, én az atyám házában voltam. Vesztetek már el? Próbáltátok volna ezt mondani 2 pofon rögtön. Én az atyám házában voltam. Mária és József megérti ezt, és szívükben forgatja ezt, olvassuk, Mária szívében forgatja ezt a történetet, de higgyétek el, hogy itt az önmagára találás, az önmagával való szembenézés is megjelenik. Főleg, ha arra gondoltok, hogy 3 nap után találják meg azt a templomban, aki a templomról azt mondja később, életéről így beszél, 3 nap alatt felépítem, amit ti leromboltatok. Ne csodálkozzunk a serdülőkornak a bonyolultságán, Jézus felnőtté válásának a mozzanatai, amely 12 éves korában kezdődik el, ezek sem olyan magától értetődőek a szülei számára. Nagyon fontos, hogy amikor az ember veszi a bátorságot, akkor nem egy torzított, hanem egy éles tükörbe néz bele, és olyat lát, amit lehet, hogy egyébként nem kíván látni. De ebben a pillanatban sohasem marad magára. Olyan ez, mint a mesztelen, az engedetlenség bűnével és annak következményeivel szembesült ember ott áll, és Isten felöltözteti. Mózesről menekülésében is gondoskodik az Úr. A Jézusról szóló történet, csak úgy, mint egész Lukács evangéliuma, szinte a templomban játszódik, és Isten kegyelméből önmaga lesz. Akár fiatalon Sámuel szintén meghallja az Úr szavát, és rádöbben arra, hogy ő próféta, vagy idősebb korban, mint Mózes, vagy Ábrahám, szintén megértik, hogy ki ő. Calvin azt mondja, az ember soha nem jut el önmaga igazi megismerésére, ha csak Isten arcára nem nézett előbb, és ha ennek szemléléséből leszállva nem kezdi önmagát vizsgálni. Kezd el önmagad vizsgálni. Az egyik legizgalmasabb dolog, ami történhet veled. Tudom, hogy nagyon nehéz, és tudom, hogy menekülsz ettől. Tudom, hogy menekülsz szórakozásba, menekülsz sportba, menekülsz a barátokhoz, menekülsz a virtuális világban. Nagyon sok hely van erre. A virtuális világban tipikusan az történik, hogy felöltesz magadra egy állarcot, kitalálsz magadnak egy karaktert, és úgy mutatod be magad, ahogy önmagadnak tetszel. A monitoron keresztül azt a képet fested le, amire azt gondolod, hogy a legszebb és a legjobb. De a legszebb és legjobb bármennyire is furcsa, és a legigazabb az, amikor valódi tükörbe nézel bele, amikor Istenen keresztül kezded magad szemlélni, amikor Isten megengedi azt, hogy valóban az légy, aki vagy. Ez tényleg a legizgalmasabb dolog. Ne higgyétek el azt, hogy a keresztények megtörtek önmagukkal. A keresztények azok, akik megtalálták önmagukat. Ne higgyétek el azt, hogy a keresztények gyávák vagy suták. Nem igaz. Az óember megöldöklése nem azt jelenti, hogy elveszíted magad, hanem azt jelenti, hogy elveszíted azt, aminek képzelted magad. Akkor találja meg magát az ember igazán, amikor új emberré lesz.
Alig várod már, hogy kilépj olyan mezőkre, ahová még nem lépett ki senki.
Honnan veszed a bátorságot, hogy elhagyd a szülői házat és önálló életet kezdj?
Alig várod már, hogy bemenj olyan kapukon, amely mögött nem tudod, mi rejtőzik.
Honnan veszed a bátorságot, hogy számodra teljesen új dolgokba kezdj bele?
Alig várod már, hogy megszólalj a teljes csöndben.
Honnan veszed a bátorságot, hogy őszinte légy magadhoz és másokhoz?
Tizenkét hószínű ménem, tizenkét barna lovag, mennek a köbben az éjben, büszkén és hallgatag. Mennek száz pusztaságon, és tüskén bokron át, s hallanak messze vágyon egy mennyei orgonát. Az üdvösségnek vára, ki tudja merre lehet. Ők mennek télbe, nyárba, űzve a fellegeket. Már majd valamennyi lovagnak galamb ősszakálla van, s hogy lóhalálba rohannak, az idő is velük rohan. Köztük egy fiatal hős, ki néha visszatekint, s bámulja hervadag rőt, erdőknek szépségeit. Valami dallamra gondol, dajkája dúdolta talán, szeretne leszállni a lóról, heverni domboldalán, meghalni ajkán egy név. Mint boldog balga gyerek, de tovább ügetnek a vének, és ő is utánuk ered.